Hihetetlen, de megcsináltuk. És igen, én vagyok az az emigrántek ubaja, aki nem bulizik napszáltig koktéloktól és ében combú nőktől övezve, nem lóg a nyakában aranycekasz, és nem gondolja azt, hogy az élet egy folyamatos fiesta. Szóval, hogy mit gondolunk egymásról, és egyáltalán milyen előítéleteink működnek, és mi köze mindennek az őrséghez, na hát majd mindjárt jól meg fogjuk tudni, mert hogy Tóth Gábor Ákos van a vonalban, aki a Forrásvidék 2 a Kúthegyi Gyémánt című kötetével folytatja az őrség történetet. Szeretettel köszöntelek!
Szervusz, szia!
Beszélgettünk arról, hogy hogy kerül egy balatoni író az őrségbe, de talán akik még nem olvasták az első részt, és most fognak hozzá kedvet kapni. Szóval miért pont az őrség?
Hát a balatoni történetek ugye szerelemből, egy nagy-nagy balatoni szerelemből születtek, és hát a szerelmek azok sajnos megkopnak az együttlakás folytán. Az a helyzet, hogy mindaz, ami a balatoni regényekben vízió volt, tehát a túlturistásodás, az, hogy az emberek egy kicsit bunkóbbak lettek egymással, most itt a, nem feltétlenül a nyaralós és a helyi ellentétekre gondolok, hanem ez egy általános jelenség, csak sajnos azt gondoltuk sokan, hogy ez alól mondjuk egy ilyen kvázi édenkert, ez védett, de hát nem védett természetesen, és akkor bizony az ember elgondolkodik, hogy egyrészt a balatoni sorozatot befejezi, másfelől elgondolkodik azon, hogy hol van valami olyan védettebb terület, ahol ezt a emlegetett ékszerdoboz élményt újra meg lehet élni, és hát ez bizony az őrségben maximálisan megtaláltam már korábban is, meg mostanában is jártam arra. Illetve hát ezeket a gondolatokat, vagy ezeket a problémákat, ezeket egyre inkább kikristályosodva látom, és azt lehet mondani, hogy tulajdonképpen kerestem egy olyan helyszínt, ahol ezeket a társadalmi feszültségeket, amik a balatoni regényekben is azért megjelennek, ezeket fogyasztható módon, természetesen nem a most divatos vérvelő ütlek-váglak módon, hanem hát ugye fikcióról beszélünk, tehát hogy próbáljuk megérteni egymást, hogy tehát a fikcióban lehet szó párbeszédről, tehát ezeket a dolgaimat, ezeket átkonvertáltam ugye az őrségbe, ahol ha lehet mondani, akkor még nagyobb a kontraszt, tehát az a rész, amit idéztél, az ugye direkt, mert ez egy direkt szándékolt valami, mert a Balatonra mégiscsak egy fehér ember, egy kanadai magyar érkezik, és gondoltam, hogy próbáljuk ki azt, hogy néz az ki, hogyha egy színes bőrű, egy kubai magyar egy ilyen helyre becsöppen. És hát az első részben kezdtek jól alakulni a dolgok, és hát az volt a nagy kérdés számomra is, hogy merre a történet alakítja magát azért, merre veszi az irányt.
Ugye, mert hogy itt feltör a víz, ami gyakorlatilag hát egy kincses bányának tűnik. E körül forog a történet, na meg a körül, hogy milyen előítéleteink vannak egymással, hogy képes ez az egész történet működni. Ugye te is megélted meg a balatoni történetekben, folyamatosan látjuk azt, hogy azért az őslakók még a budapestieket sem tekintik odavalónak.
Persze.
Hát még ugye egy kubait, aki ott megjelenik, hát még a migránsválság idején. Hát még hogyha az előítéletektől szenvedő cigányember az, aki azt mondja, hogy na végre van kit utálnom nekem is. Szóval rettenetesen sokrétű ez a történet. Amikor találkozol ezekkel a történetekkel az életben, akkor ez így lekattan, hogy a francba ebből kéne csinálni valamit?
Folyamatosan. Igen. Tehát ez, hogyha valaki, ne adj Isten, tényleg a korábbi dolgaimat ismeri, akkor tudja, hogy, Tehát, hogy erre azért elég nagy érzékenység van bennem, és ezeket én rögtön látom, palástolni hivatott álságos dumákat és a szép salangokat is, tehát annak a fonákját is rögtön látom, úgyhogy erre nagyon kivagyok élezve, és hát akkor említetted ugye a kubai embert, a cigány embert, és hát ott van még egy elég fontos szereplő, a kerekesszékes lány, aki igen, ugye a falunak ezt a tolerancia próbája tulajdonképpen, mert a falunak van ugye egyetlen egy cigánya, hát azt nagyjából mondjuk elviselik már abból a megfontolásból, ugye, hogy egy online jósdát fönntart, ami azért mégiscsak a mai világban is rettentő fontos az egyszerű emberek számára, és hát ott van a kerekesszékes lány, akivel viszont muszáj toleránsnak lenni, mert az apja a falunak az egyik leggazdagabb embere. De, tehát ez a falu azért elég szépen teljesít, tehát ebből is látszik, hogy ez fikció és nem a valóság, de szépen teljesít, tehát ez egy írói szándékoltság, mert akárhogy is azért hát, pozitív irányba szeretnénk, tehát ha nem didaktikusan is, de azért vinni az olvasót, és ez a kerekesszékes lány ráadásul képvisel egy olyan dolgot, tehát a környezetvédelmet, amire jó, józan megfontolásból azért a helyiek, tehát erre a vonatra szeretnének fölülni. Tehát nagyon érdekes, hogy a toleranciát, a befogadást, és akkor most térjünk át, vagy vissza a balatoni történetre, ott is ki lehet vívni ezt, mert igenis vannak olyan gazdasági megfontolások, tehát a helyiek nagyon jól tudják, hogy a nyaralósokból élnek, de attól még utálják őket, a nyaralósok azok nagyon trágya módon tudnak sokszor viselkedni, mert azt gondolják, hogy egy-két hét múlva úgyis elmegyek, és nem érdekes, hogy mit hagyok itt. És akkor visszatérve megint az őrségi történethez, tehát ott is van egyfajta gazdasági fő érdek, ami túllendít azon, hogy most elkezdjenek vackolódni azon, hogy valaki, nem tudom, színesbőrű, vagy a közeli holland falunak a részegese, vagy a Bozdi úr, aki olasz tenorokat énekel a őrségi dombok fölött, tehát a hülyeséget is, egymás hülyeségeit is. Még egyszer mondom, ez fikció, tehát lehet, hogy az életbe bemázolnak egymásnak az emberek, bár sajnos most már az se ennyire, hogy mondjam, direkt betörténik, hanem beülnek a gép elé, és a Facebookon mindenféle baromságot írkálnak egymásnak, aminek ugye józan, tehát normális esetben tényleg pofánverés lenne a vége, nem is értem, hogy nem.
Gyakorlatilag, amikor én a könyvedet olvastam, akkor úgy eszembe jutott, hogy hát pont olyan, mint az amerikai filmek abból a szempontból, hogy ugye az amerikai filmekben is meg kell jelentetni a társadalomnak az teljes palettáját, ugye, hogy kell, hogy legyen valaki, aki érzékeny, ott van erre a kerekes székes lány, ott van erre ez a cigányember, ott van erre ugye a kubai, aki a menekültekkel való viszony tükrözi, de azért ott van a társadalom teljes palettája, akik majd szeretnének részesülni ebből a felfedezésből, és hát nagyon sokszor emlegeted azt, hogy ennek milyen a kapcsolata azért azzal a szocialista iparosítással, amire ez az egész így ráépül, és aminek ugye még mindig, hát ha nem is isszuk a levét, de azért a következményei ott vannak, és a mentalitásunkban, a fejünkben meg rengeteg minden ott van. Szóval olyan, mintha így egyszerre meg akartad volna mutatni, hogy na figyelj, most itt csinálok nektek egy mintát, hát ilyenek vagytok, na de azért legyen egy kicsit meseszerű, és akkor csinálok nektek egy kis happy endet.
Ez tagadhatatlan, tehát nem lehet egy ilyen steril labormunkát ugye az olvasónak, tehát az önzés lenne a részemről. Ugyanakkor viszont rettenetesen érvezem ezeket a különféle párhuzamokat, tehát a kubai mentalitás, ami ez a majd ráérünk, meg holnap, tehát ez azért a magyaroknál is ismerős. Tehát ezeket a kvázi üzeneteket azért álljon meg a menet, tehát nem lehet direktbe beletolni az emberek arcába, mert azt újságcikknek hívják. Tehát én abból indulok ki, hogy lehet ezeket az üzeneteket úgy csomagolni, és olyan környezetbe helyezni, ami fogyaszthatóvá teszi, ami szórakoztat, mert hát ugye azért leginkább ez hiányzik a mi életünkből mostanában, hogy önfeletten tudjunk nevetni, és lehetőleg tényleg ne az legyen, amit mondtam, hogy üzengetnek egymásnak a Facebookon. Tehát a humor az alapvető követelmény. Ha te azt mondod, vagy azt érzed, igen, hogy tehát ez az amerikai módszer, hogy legyen benne minden, ezt akkor vállalom, ezt hívják, lehet, hogy ez csúnya szó, hogy szakmai rutin, de én az elsősorban tényleg úgy szeretnék azért szórakoztatni, hogy közben az emberek azért felfedezzék. Tehát ez az a bizonyos aha élmény, felfedezzék maguktól, hogy mit is akar ez a balatoni író mondani. Tehát ezt sokszor elmondtam már, hogy tehát az alaptermészetem az eléggé szarkasztikus. Tehát én gyűlölöm az idilt, én utálom azt. Nem szeretem azt, hogyha happy end van. Nem feltétlenül szeretem, hogy happy end van a történet végén. Viszont ha nem gondolkodunk így, és nem áhítozunk valami jóra, vagy nem tényleg arra, hogy boldog befejezés legyen, akkor nagyon, nagyon megkeseredünk pláne ezekben a mai időkben. Tehát szeretnék valami jót, valami pozitívat. Most az, hogy ez milyen érdekes történeteken, vagy milyen üzeneteken keresztül jut el, hát az már az én dolgom.
Remélem, meg a miénk, nem?
Meg a hihetei, hát persze, tehát mindent az olvasóért, és nagyon szeretném azt, hogyha az emberek belegondolnának abba, hogy milyenek is lehetnénk. Tehát nem mindig. Tehát a magyar az egy hívő fajta, tehát ő mindig azt mondja, hát én úgy gondoltam, hogy, és közben rohadtul nem úgy van. Tehát ő azt gondolta, hogy magyarabb, mint a magyar, ő azt gondolta, hogy balatonibb, mint a balatoni. Ezek a dolgok nem így vannak, vagy nem így működnek. De ettől függetlenül, tehát értelmes dolgokba kell, hogy higgyünk, és ezek pedig ugye az, hogy szót értünk egymással, az, hogy tiszteljük egymást, az, hogy megpróbáljuk ugye nem csak a másikat, hanem magunkat is szeretni, ami hát eléggé hiányzik a fajtánkból.
Alapvetően nagyon erőteljes a kritikai vénád, meg a társadalom kritikát. Pár évvel ezelőtt a Kinyírlak, ami egy ilyen kicsit abszurd történet volt, és egy közép-kelet-európai történet nagyon tipikusan, az mégsem verte át valahogy azt a határt, amit az olvasóit szerettek volna, vagy lehet, hogy addigra már beskatujáztak a balatoni történetek alapján. Addigra már talán azt is elfelejtették sokan, hogy annak idején te szamizdátokat adtál ki, És most pedig lentélsz Balatonon, mondtad, hogy egy kicsit így el is vagy zárva, írsz meg, nem vagy Budapesten. Miközben Budapesten meg, hát ugye itt van, ami nap mint nap mindannyiunkat érint, a Színház és Filmművészeti Egyetem története, és akkor úgy by the way azért jönnek még más történetek, amikor az emberek kimennek több napra, több órára az utcára. Hogy éled meg azt, hogy most a pennád marad csak, és nem az a fajta tevékeny részvétel, amihez egyébként hozzá vagy szokva?
Hát nagyon rosszul. Tehát ez röviden nagyon rosszul, és tehát nem azt gondolom, hogy mint annak idején, amikor tényleg az ember ilyen kvázi tiltott dolgokat művelve szamizdatot állított elő, és különféle helyeken megjelent, felvonult, stb. Tehát én nem azt gondolom, hogy most feltétlenül a gondolatainat kéne ezügyben megosztani, hanem én nagyon szívesen lennék tömeg. És az egy kicsit és fájó, hogy én ezt nem tehetem meg, hogy nem állhatok ott az olyan barátaim mellett, akik a Németh Gábor, a Garaci Laci mellett, akik ezt most aktívan viszik a hátukon. De a kérdésben ugye hát több kérdés is volt, és igen, tehát ez már egy jó pár évet tulajdonképpen tart. Tehát amit idéztél az a könyv, az 2017-ben jelent meg a kinyírlat. És igen, tehát a beskatujázás az óhatatlan, és az olvasóknak, tehát a kritikai fogadtatás az normális volt, nem volt ott se hurrá-hurrá, viszont a közönségnek ez, vagy az olvasóknak ez sok volt. Tehát ez egy szabad szájú, tehát ilyen voltam én régen, ugye, tehát a kezdeti regények, ez egy vad, igaz, hogy öreg emberek, tehát akik a főszereplők, és nem tudom, annak idején Karta aláírók voltak, ezek már öreg emberek, de és itt kapcsolódok akkor a kérdésedhez, hogy igen, tehát olyannak írtam meg őket, amilyen én is szeretnék lenni, vagy vagyok, csak nem tudom kimutatni, hogy még azért az embernek a bensőjébe dübörög az, ami akkor volt. És hát az olvasóknak ez sok volt. Csúnyán beszéltek ezek a főhősök, és az egész egy olyan fikció volt, aminél nagyobbat kellett ugrani, tehát nem lehetett úgy becsomagolni, mint mondjuk egy balatoni történetet.
Hát nem lehetett elmismásolni, ugye? Tehát, hogy vagy ez,
nem,
vagy az.
Igen.
Szóval lehet, hogy mégiscsak jobban szeretjük, hogyha van egy kis happy end, lehet, hogy mégiscsak jobban szeretjük, hogyha egy kicsit olyan meseszerű, meg hát jobban szeretjük, hogyha azt gondoljuk, hogy mi azért jók vagyunk alapvetően. Ugye, ahogy itt írod a könyvedben, Kuthely lakói alapvetően egyenes emberek voltak, ám nap mint nap azzal a tudattal keltek fel, hogy a világon immár ők az egyetlen balfaszok, akik így gondolkodnak. Csoda, ha ettől a felismeréstől kicsit paranoiássá váltak. Szóval, hogy lehet, hogy mi is hobbifalvához hasonlatosak vagyunk, de hogy egyáltalán nem tudom, hogy tényleg mindannyian azt gondoljuk-e magunkról, hogy mi vagyunk az egyetlenek, de biztos, hogy jobb azt gondolni, hogy legalább mi olyanok vagyunk, mint hogy azt gondolni a világról, hogy már senki nincs olyan.
Mélységesen egyetértek, igen. Igen, hát persze. Persze, tehát ha mondjuk megelőzve esetleg egy következő kérdést, hogy dolgozom-e valamin, az jelen pillanatban érdekes módon megint egy balatoni történet, de az 1895-ben játszódik, és ami döbbenetes, ugye az ország milleniumra készül, tehát és rettenetesen, tehát mindent abba az irányba tolnak, gazdaság, propaganda, stb. rettenetesen hasonlít a két korszak egymáshoz. És akkor, ugye, csak egy rövid ismertető ebből, egy balfasz, egy pesti újságíró lekerül Balatonfüredre, jobban mondva, száműzik oda, és ezt az egész Millenniumi Herceg utcát, ezt ott éli át. Nagyon érdekes, és én nagyon élvezem, és írom, és remélhetőleg jövőre ez kész lesz, vagy jövőre meg is tudja állni.
Azt mondtad, hogy hihetetlenül hasonlít ez a korszak a miénkhez. Ez ijesztő, vagy reményre ad okot? Mégiscsak eltelt 100 év, és itt vagyunk, ugye?
Hát jó, igen, ilyen szempontból igen, de szóval az, hogy például az, hogy ugye a balatoni emberek igazából, amit már érintettünk, ugye, tehát ezzel a kivételezett helyzetükkel igazából nem tudnak mit kezdeni, és ez rettenetesen így volt annak idején. És tehát amiről írok, az ugye a boldog békeidők. Uh-huh. És egy idő után azért tudjuk, hogy mi lett abból.
Hát akinek van...
Ne legyünk ennyire pessimisták, mert hogyha 1895-től azért 1914 eléggé messze van, de hát ezek a történelmi párhuzamok azért ezek adottak, lehet, hogy túlságosan regényes, de én mindig odaírom azért a könyvnek az elejére, tehát a szereplők és az események azért, hogyha ne ismerjen senki magára lehetőleg.
Viszont jó lenne, hogyha magunkra ismernénk, hogyha képesek vagyunk bármiből is tanulni, akkor az legyen a történelem. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk, és akinek van kedve, az olvassa el a Forrásvidék 1-et is. Most a 2-ről beszélgettünk, a Kúthelyi Gyémántról, és Tóth Gábor Ákos, a könyvírója volt a vendégem. Jó, hogy itt voltál.
Köszönöm szépen, szia!